12. Fejezet. A királyfi és megszabadítója. Mi Eshendon és a kicsi királyfi, mihet kiszabadultak a csőcselék közül, elhagyott sikát orokon és fosorokon át nekivágtak a folyónak. Útjuk akadálytalan volt, még csak a London Bridge-hez nem értek. Itt újra belesodródtak a sokaságba, Eshendon erős marokkal fogta a királyfi, jobban mondva a király csuklóját. A megrázó hír már mindenfelé elterjedt, és a fiú itt egyszerre 1000 torokból hallhatta. Meghalt a király. A morajló visszhang megborzongatta a szegény kisárva szívét, végig borsózott egész testén. Átérezte az őt ért veszteség nagyságát, és keserves bánat szállta meg, mert a másokkal oly iszonyatos, zokzsarnok ő hozzá mindig jóságos volt. Szemébe könyt alult, és minden tárgyat elhomályosított előtte. Egy pillanatig istenleg elhagyottabb, ádról szakadtabb és kitagadottabb teremtésének érezte magát, amikor az éjszakát egy újabb rivalgás messzire hömpölygő moraja rázta meg. Éjjel 6. Edward király. Erre aztán felcsillant a szeme, és büszkeséggel telt meg az ujja hegyi ég. Aki járta át a gondolat, milyen nagy és különös érzés, király vagyok. Eközben barátaink lassan törtek utat a zsúfolt hídon át. Ez a 600 éves alkotmány, mely mindig zajos és népes átkelőhely volt, különös látvány sűrűn egymás mellett álló boltjaival és műhelyeivel és a felettük épült lakásokkal, véges végig mindkét oldalán, a folyó egyik partjától a másikig. A híd magában is egész város, voltak fogadói, sörházai, pékségei, rőfösboltjai, élelmiszerpiacai, kézműves műhelyei, sőt volt temploma is. Úgy tekintett két szomszédjára Londonra és Southwarkra, mint amely külvárosnak megjárja ugyan, de nincs különösebb jelentősége. Mondhatnók, zárt terület volt, szűk város, egyetlen 5 mérföld hosszúságú utcán, és a lakossága csak amolyai falusias, hisz mindenki alaposan ismeri polgártársát, apjukat, anyjukat is ismerte azelőtt, és ráadásul minden apró cseprő családi dolgukat. Természetesen megvolt a maga arisztokráciája és régióhentes, pékes hasonló familiák, kik 500 évvel ezelőtt foglalták el mostani helyüket, és a híd történetét és minden furcsa legendáját töviről hegyire tudták egy szóval, akik hajdi nyelven beszéltek, hajdi észre gondolkoztak, és körmölfontan, arcátlanul, a maguk hajdi módján hazudoztak. Az a fajta népség volt pontosan, amely nem is lehetett más, mint ostoba, tudatlan és beképzelt. Gyermekek születtek és érték meg öregkorukat a hídon, és végül ott is haltak meg, anélkül, hogy valaha is máshová tették volna a lábukat a világon, mint egyes egyedül a London Bridge-re. Ez a népség természetesen azt képzelte, hogy ez a hatalmas és vége érhetetlen menet, mely zűrzavaros lármával és ordítozással éjjel-nappal az ő útján vonul át, nyerítve, bömbölve, végetve, csodaszerűen dübörögve, az egyetlen nagy dolog ezen a világon. És bár ők mindezeknek a csodáknak nem is voltak jogszerint tulajdonosai, mégis mint a sajátjukat mutogathatták, persze jó pénzért, mert valahányszor egy visszatérő király vagy hős kölcsönzött a hídnak futó ragyogást, sehonnan sem lehetett volna ilyen zavartalanul gyönyörködni a felvonulásban, mert a szem máshol hamarabb ütközött volna valami akadályba. Ezen a London hídon született és nevelkedett emberek az életet mindenütt másutt elviselhetetlenül egyhangúnak és sivárnak találták. A krónika tud egy olyan hídlakóról, aki 71 éves korában hagyta el a hídat, és falura költözött. De ott ágyában csak hánykolódott, kínlódott, nem tudott elaludni, ami écsend olyan elviselhetetlenül, olyan nyomasztóan hatott rá. Amikor aztán alaposan elcsigázódott őkenne, végül visszamenekült régi hajlékába elnyűjt, ösztövér kísértett, és a hullámok ringató muzsikája és a London híd döndülései, recsegése és dübörgése közepette édes, üdítő álomba merült. Abban az időben, amelyről írunk, a híd, szemléltető leckéket, adott az angol történelemből az akkori gyermekeknek, mégpedig híres emberek vaskarok hegyére szúrt, halmszínű, oszladozó koponyáival a bejáratnál. De ne kalandozzunk el a tárgytól. Hendon szállása a híd kicsi fogadójában volt. Amikor kis barátjával éppen az ajtóhoz közeledett, egy durva hang rájuk szólt. Csak hogy megjöttél végre. Többet nem szöksz meg, ne félj. Mert most aztán liszté morzsolom a csontodat, és alaposan elveszem a kedved attól, hogy még egyszer megvárakoztassál. Elén, és jó cangy keze kinyúlt, hogy megragadja a fiút. Miles Hendon elébe állt, és így szólt. Csak lassan a testtel, atyafia. Bizisten, komiszabb vagy a kelleténél. Kicsoda neked ez a fiú? Ha nincs más dolgod, mint a más dolgába ütni az orrod, hát a fiam. Hazugság. Kiállt ott hevesen a kis király. Jól megmondtad, és én hiszek neked, akár épp, akár hibás a kicsi kobakod, fiam. És akár apád ez a hitvány gézengúz, akár nem apád, ne félj, nem kap meg, hogy verjen és kínozzon, mint ahogy fenyeget, ha te is velem akarsz maradni. Akarok, akarok. Nem is ismerem ezt, irtózom tőle, és inkább meghalok, mint sem elvigyen. Akkor hát rendben van, nincs több szólnivalónk. Mindjárt meglátjuk, hogy van vagy nincs, kiállt ott a loncangy, és Hendont kikerülve, már ugrott is neki a fiúnak. Ha másként nem, erővel is. Majd gyújjal hozzá nyúlsz, te eleven szemétdom, felnyarsallak, mint egy libát. Mondta Hendon az utat elállva és megkapva a gyomorkolatát. Szanyt meg torpont. Jegyezd meg magadnak, folytatta Hendon, ezt a fiút én megoltalmaztam, amikor magad fajták egész csordája akarta megkínozni vagy éppenséggel megölni őt. Elképzeled, hogy most még rosszabb sorsra hagyom? Akár az apja vagy, akár nem es én a mondó vagyok, hogy csak hazudod, jobb lenne a kegyes, gyors halál szegény fiúnak, mintsem hogy ilyen barom kezei között éljen. Jobb lesz hát, ha a dolgodra még, mégpedig tüstént, mert nem szeretem a sok locsogást, nincs valami béket szerető természetem. Jonszant elindult, és szörnyű fenyegetéseket és szidalmakat morogva, elkeveredett a sokaságban. Hendon felment párt fogoltjával a szobájába, miután rendelkezett, hogy küldjék fel a vacsorát. Szegényes szobácska volt, gyatra ágyal és néhány ütött kopott, úgy kabútorral. Két bágyabb gyertya világította meg homályosan. A kis király az ágy hozzán szorgott, eséségtől, fáradtságtól elgyötörve ráheveredett. Az egész napot és az éjszaka nagy részét talpon töltötte, mert éppen hajnali 2-3 közt járt az idő, és azóta semmit sem evett. Kérlek, szólíts majd, ha megterítettek. Motyogta álmosan, és abban a szempillantásban mély álomba merült. Mosoly csillant meg Hendon szemében, és így szólt magában, a kirilej zumát. Ez a kicsi koldus olyan Isten adta természetességgel és bájjal foglalja el és bitorolja az ember ágyát, mintha a magáé volna minden szíves engedelmével vagy tessék megbocsátani vagy bármi hasonló nélkül. Beteges évületben a vélszi hercegnek mondta magát, és emellett most is tiszteletre méltó következetességgel, ez szántan kitart. Szegény kiságról szakadt mókus. Elméjét kétség kívül a rossz bánásmód zavarta meg. Nos, én a barátja leszek, nagyon kedvelem, megmentettem, és egy-kettőre megszerettem ezt a felvágott nyelvű kis gézengúzt. Milyen vitézül szállt szembe a mocskos csürhével, és vágta szemükbe fölényes hősiességét. És milyen bájos szelíd az arcocskája most, hogy az álom elsimította sebeit, gondjait és fájdalmait. Nevenni fogom, betegségéből kigyógyítom, bizony, édes bátyja leszek, gondját viselem, és tápolom. És akinek talán megszégyenítené vagy megbántaná, az megrendelheti koporsóját, mert szüksége lesz rá, még ha megégetnek is érte. Azzal a fiú felé hajolt, és sokáig nézte, nézegette kedves, részvevő érdeklődéssel, a zsenge arcocskát gyöngéden megszírógatta, és a kócos hajfürtöket hátra simította nagy, barna kezével. A fiú testét könnyű borzongás járta át. És Hendon ezt motyogta. Helye, csak egy férfi lehet ilyen gondatlan, hogy itt hagyja betakaratlan. Még halálra hűti magát. De most mit tegyek? Ha megfognám, hogy betegyem az ágyba, felébreszteném, már pedig az alvásra nagy szüksége van. Valami fölös takarót keresett, de hogy nem talált, levetette zubbonyát, és azzal takarta be a fiút, mondván. Én megszoktam a csípős levegőt és a szegényes ruhát, ezt a kis hideget fel se vecem. Azzal feles alá kezdett sétálni a szobában, hogy vérét mozgásban tartsa, miközben tovább morfondírozott. Áborodott elméje elhiteti vele, hogy ő a vélszi herceg, nos, szokatlan dolog lesz, ha továbbra is marad egy vélszi hercegünk, mint hogy az, aki igazán a vélszi herceg volt, már nem az, hanem király. Ezt a szegény fejecskét valamiféle káprázat szállta meg, és föl nem érheti észre, hogy már szakítania kell a királyfisággal, és királynak kell neveznie magát. Ha apám él még ekeserves 7 esztendő után, mi alatt idegen földön, tömlöcömben semmi hírt sem kaptam hazulról, bizonyosan szívesen fogadja a fiút, és nagy lelkűen szállást ad neki a kedvemért. Szintúgy jó bátyám, Artúr is, meg a csémhúgy, de be is töröm a kabakját, magáncsoskodni merészel a róka lelkű, nyomorult féreg. Akárhogy is, oda igyekszünk nyíj legyen est oda. Egy szolga lépett be valami párolgó étellel, és letette egy kis fenyő asztalra, 2 széket tett oda, és azzal ment is kifelé, szolgálják ki magukat ezek a lapos eszényű lakók. Az ajtó becsapódott mögötte, ez zaja felébresztette a fiút. Gyorsan felült, és jókedvűen tekintett körül, de arcára már is felregborult, és nagyot sóhajtva mondta magának, ó, jaj, csak álom volt. Aztán észrevette Miles Hendon zubbonyát, erről a gazdájára nézett, mindjárt felfogta az érte hozott áldozatot, és kedvesen mondta. Te jó vagy hozzám, nagyon jó vagy hozzám. Vedd el, és öltsd magadra, már nincs rá szükségem. Aztán felkelt az ágyról, és a mosdóhoz ment a sarokba, és csak állt, áldogáltott, várakozva. Hendon tréfásan mondta. Most aztán nagy lakmározást csapunk, mert minden jó, friss, zamatos, és még párolog, attól pedig, hogy jót aludtál, újra pompás kis ember lesz belőled, ne félj. A fiú nem felelt, csak kisé türelmetlenül, meghökkenéssel vegyes csodálkozással mérte végig nyalka vitézét. Hendont ez zavarba hozta. Millert? Jó uram, meg szeretnék mosakodni. Ennyi az egész? Ehhez ne kérj engedelmet. Itt ne zavartasd magad, e szoba mindenhol miával tégy, amit jól esik. De a fiú csak állt, és nem mozdult, sőt türelmetlenül egyet-kettőt toppantott is kicsi lábával. Hendon végképp megzavarodott. Az áldóját, mi baj? Kérlek, a vizet, és ne sokat beszélj. Hendon hatalmas nevetést folytott vissza, és azt mondta magában, a teremtését neki, ez már több mint csodálatos. Azzal odalépett, és teljesítette a kis Pimosz parancsát. És csak állt ott, útszólván hüledezve, még az új parancsgyerünk a törölközővel fel nem ezzentette. Fogta a törölközőt, ami ott volt a fiú orra előtt, ez szó nélkül átnyújtotta. Majd, miután egy kis mosdással saját arcát is felfrissítette, fogadott fia asztalához ült, és hozzákészült az evéshez. Hendon septében befejezte a tisztálkodást, aztán hátra húzta a másik széket, és éppen azon volt, hogy maga is asztalhoz telepedjék, mikor a fiú méltatlankodva sziszent fel. Megállj! Leülnél a király jelenlétében? Hendon a megdöbbenéstől majd anyat esett. Így morfondírozott magában. Hű! Szegényke bolondsága lépést tart az eseményekkel. Mert, íme, változott az országban esett nagy változással, azaz már királynak képzeli magát. De Isten neki, megpróbálok hóbortjainak engedelmeskedni, más mód nincsen, különben még a továbbbe talál sukatni. És saját léfáján szórakozva, a széket eltaszította az asztaltól, megállt a király mögött, és a tőle telhetőleg udvari billedelem szerint szolgálatoskodott körülötte. Miközben a király táplálkozott, királyi méltóságának szigorúsága egy kisé felengedett, telt a gyomra, kelt a vágya a beszélgetéshez. És megszólalt. Ha jól hallottam, mi lesz Hendonnak mondtad magad. Úgy van, felség. Felelte Hendon, és magában még hozzátette, ha már tiszteletben kell tartanom bolondságát, felséggel nem is kell, uraznom is kell, fél megoldás lehetetlenség, semmiből sem szabad visszaviadnom, ami még szerepemhez tartozik, mert még belebukom, ez csak ártok a segítő szándéknak. A király már a második pohárborra melegítette a szívét, és így szólt. Ismerni szeretnélek, mondd el a történetedet. Viselkedésed lovagias, mondhatnám, nemes. Nemesnek születtél? A félek óta nemesek vagyunk, nagy jó uram, felelte Hendon. Atyám Sirricard Hendon, aki a Hendon halban, a nevét viselő kastélyban lakik, Montsor mellett, Kentben. Erre a névre nem emlékszem. De csak folytasd életed történetét. Nem valami különös, felség, de talán jobb hiány egy fél óráig elszórakoztat. Atyám, Sirrihard igen gazdag és igen nagy lelkű ember. Anyám meghalt még gyermekkoromban. Két testvérem van, Arthur, a bátyám, aki lelkileg atyámra ütött, és Hugh, az öcsém, álnok, fondorlatos, agyafúrt és alattomos lélek valóságos csúszómászó. Ilyen volt már bölcsőjében. És ilyen 10 évvel ennek előtte, amikor utoljára láttam, alig 19 éves, és tökéletes gazember, amikor is jó magam 20 éves voltam, Arthur pedig 22. Rajtunk kívül még csak egy tagja van a családnak, Lady Edith, aki akkor 16 éves volt, gyönyörű, bájos, jóságos leányka, családjának utolsó sarja, nagy vagyon és megüresedett címvárományosa. Atyám volt agyámja. Szerettem őt, és ő is engem, de már a bölcsőben Arthurral jegyezték el, és atyám nem tűrte volna, hogy a szerződést megszegjük. Pedig Arthur más lányt szeretett, biztatott, buzdított is épp eleget bennünket, és tartott reménységgel, hogy meglátjuk, idővel és egy kis szerencsével minden jóra fordul. De Huki szerelmes volt Edith vagyonába, ám bár bizonygatta, hogy Edithet magát szereti, de hát az volt a szokása, hogy mindig egyebet mondjon, mint amit gondol. De ennél a lánynál kárba veszett minden fondorlata, atyámat becsaphatta szegényt, de mást nem. Atyám őt szerette köztünk a legjobban, bízott benne, és hitt neki, lévén a legkisebb, de mások gyűlölték, s mindez elegendő volt arra, hogy megnyerje a szülőknek, hogy jobb szerete kisebb. Ebb hazon kívül mézes mázos, hízelgő nyelvvel és a hazudozás csodálatos tudományával volt megáldva, azaz olyan tulajdonságokkal, amelyek a szülői majom szeretett kihasználására kiválóan alkalmasak. Én szilaj fiú voltam, sőt bízvást elmondhatom, túlságosan is szilaj, bár ez a szilajság ártalmatlan volt, mivel csak nekem ártott, senkiben kárt nem tett, senkire szégyent nem hozott, sem bűn, sem aljasság és egyáltalán semmi nem volt benne, ami tisztességemmel összeillett volna. De Huk testvérem ezt a gyengémet jól kiaknázta, látván ugyanis, hogy Arthur bátyánk egészsége igen gyatra, és elmérve, hogy bekövetkezhető halálát, ha közben engem is eltesz az útból, a maga javára fordíthatja. Nos, de hosszú történet volna, nagy jó uram, se füle, se falka. Hogy rövid legyek, Huk höcsém agyafúrtan megnövesztette, bűnökké torzította hibáimat, aljas művét azzal tetézte be, hogy sejem hátsót talált a szobámban, melyet persze saját kezűleg csempészett oda, és apámmal elhitette, megvesztegetett cselédek és más hazugasz fickók vallomása alapján, hogy el akartam szöktetni és feleségül akartam venni Edith húgomat, atyai akaratával végbe kiáltóan szenvedszegülve. Három éves száműzet és hazúról és Anglia földjéről majd katonává és emberré nevel, mondta atyám, némi bölcsességre is megtaníthat. Nehéz és hosszú próbaidőmet az európai háborúkban harcoltam végig, és alaposan megízleltem a sors kegyetlenségeit, nélkülözést, szörnyű kalandokat. De az utolsó csatában foglyul estem, és az azóta eltelt hét keserves esztendőben egy idegen földi vár tömlött szolgálcállásomul. Hála ecemnek és bátorságomnak, végül is szabad levegőre jutottam, és egyenesen ide menekültem. Csak nemrég érkeztem meg, igen szerényes szénnyeles felszereléssel, és még szűkebb tudomással arról, hogy mi történhetett a keserves hét esztendőben Jendon Hallal és lakóival. Ezzel, uram, véget is ért sovány történetem. Gyalázatosan elbántak veled. Kiáltott fel szikrázó szemmel a kis király. De majd kárpótollak én, a keresztre, kárpótollak. Ezt a király mondja. Azután, miles hányattatásain felbuzdulva, nyelvét neki eresztette, és csak úgy öntötte friss szerencsétlenségének történetét meghökkent hallgatója fülébe. Amikor befejezte, miles azt mondta magában. Lám, micsoda képzelete van. Nem minden nap jött velő, annyi szent. Különben, akár bolond, akár épeszű ilyen kerek és cifra mesét, mint ez a furcsa história, a semmiből sehogy sem szülhetett volna össze. Szegény, kicsi, zavart fejecske, ne félj, nem lesz el barát és támasz hiával, amíg én élek. Soha se fogsz elszakadni tőlem. Ő lesz az én kis fiacskám, kicsi pajtásom. Meg kell gyógyulnia. Bizony, mit gyógyítom, helyrehozatom, aztán majd hírnevet, becsületet szerez magának, és én büszkén elmondhatom, igen, az én neveltem ő, én szedtem föl mintádról szakadt kis csavargót, mert megláttam, mi rejlik benne, és tudtam, hogy nevét egyszer még megismeri a világ nézete csak rá, nem volt igazam. A király Gunterhes, kimért hangon megszólalt. Te megmentettél engem a csúfságtól, a gyalázattól, sőt talán az életemet és így koronámat is megmentetted. Ilyen szolgálatért gazdag jutalom jár. Mondd el kívánságodat, és mihet királyi hatalmamat gyakorolhatom, megkapod. Ez az elképesztő ígéret felrezzentette Hendon trévületéből. Már azon volt, hogy megköszönje a királynak, mondván, csak a kötelességét teljesítette, és semmi jutalmat nem vár érte, amikor hirtelen okosabb ötletet ámadt, és azt kérte, maradhasson néhány percig türelemmel, hogy a nagylelkű ajánlatot fontolóra vegye, mely ötletet a király nagylelkűen helyeselte, megjegyezvén, hogy nem is ajánlatos elhamagodni ilyen nagy horderejű dolgot. Miles néhány pillanat igen mérkedett, aztán így szólt magában, úgy van, ez itt a teendő, más úton módon lehetetlen megérnem, már pedig ez a néhány óra megtanított, milyen terhes és kellemetlen volna, ha így folytatódnék. Igen, ezt fogom kérni. Áldom az ecemet, hogy nem szalasztottam el ezt a szerencsét. Aztán térdre ereszkedett és mondta. Szerény szolgálatom nem volt több, mint alattvalói kötelességem teljesítése, ehhez képest az érdemben ne vagy mi kevés. Ha felséged mindazonáltal méltónak tartja némi jutalomra, akkor bátor leszek kérni valamit. Közel 400 esztendőnek előtte, ahogy felséged is tudja, János angol király és a francia király közt ellenségeskedés durván elhatározták, hogy két bajnokot szállatnak sorompóba, és így úgynevezett istenítélettel döntik el a vitát. Mihelyt a nevezett két király, valamint a spanyolok királya összejött, hogy a pár viadaltanúi és bírái legyenek, előállt a francia vitéz, de az olyan félelmetes volt, hogy a mi angol lovagjaink bizonyát hallották vele fegyverüket összemérni. Ilyen formán az ügy nagy dolgok forogtak kockán, már-már úgy látszott, az angol uralkodó számára való üt ki az angol vitéz meg nem jelenése miatt. Nos, abban az időben a Toverban raboskodott Dezurci lord, Anglia legerősebb ökle, jószága és rangja vesztve, hosszú-hosszú büntetésben. Utána küldtek, ő beleegyezett, és meg is jelent viadalra készen. A franciának elég volt, hogy roppant alakját megpillantsa, és meghallja híres nevét, futott is onnan, és a francia király vesztett. János király pedig visszaadta Dezurci országait, méltóságait, és így szólt, mondd meg, mit kívánsz, én megadom, míg ha fele királyságomba kerül is. Mire Dezurci térdepelve, ahogy most én térdepelek itt, így válaszolt, csak annyit kérek, felséges uram, hogy jó magam ne sivadékaim abban a kiváltságban részesüljünk, hogy mostantól fogva, amíg a trónál, fedett fővel maradhassunk az angol királyok színe előtt. Kérése teljesítetett, mint felséged is tudja, és az eltelt idő, azaz 4 évszázad óta a család örökösben sosem szűkölködött. Ilyen formán a régi család feje mai napig zavartalanul és akadálytalanul fenntarthatja kalapját vagy sisakját a királyő felsége előtt, és ezt senki más meg nem teheti. Kérelmem támogatásául ezt a példát idézve, esendbe kérem a királyt, csak annyi kiváltságot adományozzon nekem fölös, meg nem érdemelt jutalmul, hogy jó magam és ivadékaim egyszeres mindenkor ülhessünk az angol királyő felsége jelenlétében. Kelj fel, Simmiles Hendon lovag! Szólt a király méltóság teljesen, és Hendont a saját kardjával lovaggá ütötte. Kelj fel és üjele! Kérelmet teljesítetett. Amíg Anglia fennáll, és a korona fölről fölre száll, ez a kiváltság el nem enyészik. Ő felsége azután magába mélyedve félre vonult, Hendon pedig fogta magát, berogyott a cégbe az asztal mellett, és így morfondírozott magában. Remek ötlet volt, és nagy megkönnyebbülésemre szolgált, lábam már rogyadozott. És ha ez nem jut eszembe, tán hetekig áldogálhattam volna, míg meg nem gyógyul szegény kis komán, majd egy kis szünet után így folytatta, ilyen formán lovagolnék az álmok is árnyékok birodalmában. A magamfajta nagyon is földönjárónak furcsa és nem mindennapi tisztség, annyi szent. De em ne nevessen magam Isten őriz. Hisz ez a nekem oly nece semmi, fogd meg jól dolog neki szín valóság, sőt bizonyos tekintetben nekem sem hamisság, amennyiben a gyermek tiszta és nemes lelkületét tükrözi, és egy kicsit később így folytatta magában, ő, ha mások előtt talál finom címemben szólítani. Szörnyű lesz az ellentét dicsőségem és ruházatom között. De annyi baj legyen. Hadd szólítson úgy, ahogy neki jól esik, nem lecellen neki fogásom.